3. Végül ez hát a magány. Belefonjuk magunkat saját lelkünknek a sejmébe, begubockodunk és várjuk az átalakulást, mert ez nem maradhat el. Időközben egyrészt saját élményeinkből élünk, másrészt telepatikus úton mások életét éljük. Meghalunk és feltámadunk. Új nevelésben van részünk valami ismeretlen új életre. Egyedül uralkodik végül az ember a saját személyiségén. Senkinek a gondolatai nem ellenőrzik a magam gondolatait, senkinek a hajlamai, senkinek a szeszélyei nem nehezednek rám. Fejlődésnek indul a lélek újonnan szerzett szabadságában, soha nem tapasztalt belső békességgel és csendes örömmel telik meg, érzi, hogy biztonságban van, és csak saját magának felelős. Ha visszagondolok a közös életre, amely állítólag a nevelés volt, most úgy látom, hogy nem volt az más, csak a bűn közös iskolája. Ha óráról órára rút dolgokat kell látnia annak, akinek van érzéke a szép iránt, ez ránézve gyötrelem, amely arra csábítja, hogy vértanúnak képzelje magát. Ha kíméletből szemet kell hunnia igaztalanságok láttára, ez képmutatóvá neveli. Ha ugyanebből a kíméletből hozzá kell szoknia ahhoz, hogy minduntalan elfojtsa a véleményét, ez gyávává teszi. Ha végül a béke kedvéért magára kell vállalnia a felelősséget oly dolgokért, amiket nem követett el, ez észrevétlenül lealjasítja őt, úgyhogy egy szép napon nyomorult fickónak hiszi magát, s ha sohasem hall biztató szót, elapad a bátorsága és az önérzete. És ha mások hibájának a következményeit kell viselnie, dűfogja el az emberek és a világrend ellen. És a legrosszabb az, hogy az ember nem ura saját sorsának, akármennyire szeretne is helyesen cselekedni. Mi haszna, ha igyekszem fedhetetlenül élni, ha a társam, akivel közös a dolgom, bemocskolja magát? A gyalázatnak legalábbis a fele rám hárul. Még jó, ha nem az egész, mert rendszerint ez szokott történni. Ezért van az, hogy a közös életben mindig bizonytalanságban él az ember, nagyobb célpontú szolgál, más személyén keresztül a maga személyével fizet, másnak a szeszélyes viselkedésétől függ. És akiktől a mellényem is megvéd, ha egyedül állok, könnyűszerrel szíven döfhetnek a bicskájukkal, ha megengedem, hogy más hordozza és mutogassa a szívemet az egész világnak. Megvan a magánosságból az a hasznom is, hogy én magam szabhatom meg a szellemi táplálékomat. Otthonomban nem kell ellenségeket vendégül látnom az asztalomnál, és nem kell némán hallgatnom, miképp becsmérlik azt, amit én nagyra becsülök. Nem vagyok kénytelen a saját lakásomban olyan zenét hallgatni, amit utálok. Nem kell tűrnöm magam körül olyan lapokat, amelyek torz képeket közölnek rólam meg a barátaimról. Nem kell olyan könyveket olvasnom, amelyeket lenézek, és nem kell kiállításokra járnom megcsodálni olyan képeket, amelyeket megvetek. Egy szóval, ura vagyok saját lelkemnek minden olyan esetben, amelyben jogom van hozzá, hogy ura legyek, és magam választhatom meg szimpátiáimat és antipátiáimat. Nem voltam soha zsarnok, csak azt akartam, hogy én rajtam se zsarnokoskodjanak. Ezt azonban a zsarnok hajlamú emberek nem tűrik. Ellenben mindig gyűlöltem a zsarnokokat, és ezt a zsarnokok nem bocsátják meg. Mindig előre és fölfelé törekedtem, ennél fogva nekem volt több jogom azokkal szemben, akik le akartak húzni a sárba. De ezért maradtam végül egyedül. Az első, amihez hozzájut az ember a magánosságban, a leszámolás a múlttal és saját magával. Nagy munka ez, és valósággal nevelés saját magunk legyőzésére. De viszont nincs hálásabb tanulmány, mint megismerni, ha lehetséges, saját magunkat. Néha bele kell néznünk minden esetre a tükörbe is, különösen a kézi tükörbe, mert különben nem láthatjuk, milyenek vagyunk hátulról. A leszámolást 10 évvel ezelőtt kezdtem meg, amikor megismerkedtem Balzacral. Olvasás közben, amíg végére nem jutottam 500 kötetének, nem vettem észre, mi ment végbe bennem. Ekkor találtam rá saját magamra, és meg tudtam csinálni életem összes addig megoldatlan antitézisének a szintézisét. De miután az ő pápa szemén keresztül láttam az embereket, megtanultam azt is, hogy 2 szemmel nézzem az életet, míg régebben a monoklimon keresztül csak 1/2 szemmel néztem. És Balzac, a nagy varázsló, nem csak bizonyos rezignációval ajándékozott meg, belenyugvással a sorsba vagy gondviselésbe, amely megkímélt a legnagyobb csapások fájdalmától, hanem belém csempészett bizonyos fajta vallást is, amelyet legjobban felekezet nélküli kereszténységnek nevezhetnék. Mialatt az ő vezetésével végig bolyongtam emberi komédiáján, miközben 4000 emberrel ismerkedtem meg, egy német ember megszámolta őket, azt hittem, hogy más életet élek, nagyobbat és gazdagabbat a magaménál, úgyhogy a végén valósággal az volt az érzésem, hogy két emberi életet éltem át. De az ő világából új szempontot merítettem saját világom számára. S visszaesések és válságok után megálltam végül bizonyos fajta megbékélésnél a szenvedéssel, mert egyidejűleg felfedeztem azt is, hogy a bánat és a fájdalom úgy szólván elégeti a lélek szemetjét, megfinomítja az ösztönöket és az érzéseket, sőt, magasabb rendű képességekkel is felruházza az agyongyötört testtől megszabadított lelket. Azóta orvosságnak fogtam fel az élet keserű kelyheit, és kötelességemnek tartottam elszenvedni mindent, kivéve a megaláztatást és a szolgaságot. De a magánosság érzékenyé is teszi az embert, s míg régebben durvasággal fegyverkeztem föl a szenvedés ellen, most fogékonyabbá váltam mások fájdalmai iránt, és valósággal zsákmányává lettem a kívülről jövő befolyásoknak. De nem a rosszaknak. Ezek csak visszariasztottak és arra bírtak, hogy még jobban visszahúzódjam. És ilyenkor elhagyatottabb sétahelyeket keresek föl, ahol csak kis emberekkel találkozom, akik nem ismernek. Van egy kedvelt utam, amelyet Via Dolorosának nevezek. Ezt használom olyankor, amikor a szokottnál sötétebb órákat élek át. Ez az út a város legszélső határa északon. Félig fasor, mert egyik oldalán házak szegélyezik, a másikon az erdő vonul. De hogy odajussak, keresztül kell vágnom egy kis keresztúton, amely különösképp vonz, anélkül, hogy meg tudnám mondani, miért. A keskeny úton lent a háttérben egy nagy templom uralkodik, amely fölemel és egyidejűleg árnyékot is ad, de nem csábít, mert sohasem lépek be a templomba, minthogy magam se tudom, miért nem. Lentebb, jobbra a lelkészi hivatal van. Egyszer, nagyon régen, itt hirdettettem ki, hogy házasodni akarok. De emitt, fönt északon van egy ház, éppen ott, ahol az út beletorkollik a pusztába. Nagy, mint valami vár. A hegy utolsó lejtőjén emelkedik, kilátással a tenger nyílt öbleire. Éveken át foglalkoztak a gondolataim ezzel a házzal. Szerettem volna benne lakni. Azt képzeltem, hogy lakik benne valaki, akinek befolyása volt, vagy van még most is a sorsomra. A lakásomból is látom ezt a házat, és minden nap feléje bámulok, mikor rásüt a nap, vagy amikor este gyertyákat gyújtanak benne. Valahányszor elmegyek mellette, valami barátságos együttérzést érzek belőle kisugározni, és valósággal reménykedem, hogy valamikor bevonulhatok majd oda békében megpihenni. Így érek ki a fasorba, amelybe sok keresztút torkollik, és valamennyi a múlt egy-egy emlékét ébreszti fel bennem. Minthogy magas hegygerincen vagyok, az utak lefelé vonulnak, de több közülük egy kis kanyarodással dombocskává púposodik, amely földgömbhöz hasonlít. Ha a fasor gyalogjáróján állok, s közeledni látok valakit a domb túlsó oldaláról, először egy fejet látok kiemelkedni a földből, majd meglátom a két vállat és végül az egész testet. Mindez egy fél percbe telik, és nagyon titokzatosan hat. Útközben belepillantok mindegyik keresztútba, és valamennyi mutat valamit a távolban, vagy a déli hegyeket, vagy a királyi várat, vagy a hidas belvárost. És egyidejűleg a legkülönbözőbb emlékek rohannak meg. Amott lent, ennek a görbe csőnek a fenekén, amelynek X út a neve, van egy ház, ahol egy emberöltővel ezelőtt ki is bejártam, miközben a sorsom hálója fonódott. Szemközt van vele egy másik ház, ahol 20 évvel később jártam hasonló, de utóbb mégis más és kétszeresen kínos körülmények között.